Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéit, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetének 47-től az 53. versig terjedő szakaszából. Ezt a részt, ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, de azzal a nyitottsággal és nyitott szívvel, amely kész engedni Isten igéjének. A Lukács evangélium a 22. részéből a 47. verstől így szól hozzánk Isten üzenete. Miközben ezeket mondta Jézus, íme sokaság közeledett. Júdás jött elől, a 12 egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, oda vágjunk a karddal! Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templom őrség vezetőinek és a véneknek. Úgy vonultuk ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, örökkévaló hatalmas Úr, téged dicsőítünk, neked adunk hálát ezen az adventi vasárnapon, hiszen egyáltalán nem magától értetődő, hogy itt lehetünk. Hiszen a te ajándékod ez az óra, ez a nap. Hiszen a te ajándékod, hogy megérhettük ebben az esztendőben is adventet. Készülhetünk újra tudatosan, átgondoltan arra, hogy elküldöd a te fiadat újra. Elküldöd az Úr Jézus Krisztust angyalok seregével, hatalmának minden jelével és erejével. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy készen találjon minket az a nap. Köszönjük, hogy minden vasárnap a felkészülés minősített ideje. Köszönjük, hogy itt és most nem kell semmi mással foglalkoznunk, mint hogy rád figyeljünk, hogy előtted kinyissuk a szívünket, hogy megvalljuk előtted őszintén bűneinket, és hálát adjunk mindazért, amit megtapasztaltunk szeretetedből. Az elmúlt héten gondviselésedet, örökkévaló bűnbocsátó irgalmadat, hogy most sem nem úgy tekintettél ránk, mint bűnösökre, bár megtehetnéd, hanem időt adtál, alkalmat, hogy itt legyünk, hogy rád figyeljünk, hogy általa tanítottak lehessünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem engedtünk és nem engedhettünk a kísértéseknek, hogy otthon maradjunk, hogy más csináljunk, hogy mással foglalkozzunk, hanem itt lehetünk veled és egymással. Téged dicsőítünk ezen az adventi délelőttön, és kérünk, mondd el nekünk mindazt, amit készítettél, és könyörülj rajtunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói hadd legyünk a te beszédednek. Könyörülj rajtunk, hogy fiatalok és idősebbek egyaránt nyitott szívvel hallhassuk a szót, és kész legyen a szívünk felelni és kimondani, igen Uram, igazad van, engedek neked, és úgy cselekszem, ahogy te mondod. Kérünk az Úr Jézusért, végy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, adventi készülődésünket, és adj majd nekünk találkozást a te fiaddal, hogy kimondhassa rólunk, ismerlek titeket, és senkinek ne mondja majd, nem ismerlek. Így kérünk, ismertesd velünk ma is akaratodat, önmagadat, személyedet, szeretetedet, igazságodat. Ismertesd meg önmagadat velünk, és önmagunkat is. Hadd ismerjünk meg jobban. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztusért, atyánk, hallgass meg, és légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található az olvasott szakaszban, Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetének 51. versében a következőképpen. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a szolga fülét, meggyógyította őt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Hát nem elég igazságtalan, ami Jézussal történik. Gondoljatok testvéreim mindarra, ahogy őt feljelentik, ahogy őt megrágalmazzák, és mindenféle gonosz váddal illetik, itt pedig már eldöntötték a vezetők, hogy megölik. Nem elég gyalázatos, amit Júdás művel, egy a 12 közül, aki némi ezüst pénzért kész elárulni, és végül halálra juttatni az ő mesterét. Mégis, ami különösebben a mai történetben, testvéreim, hogy az Úr Jézus Péterre és a többi tanítványra kiállt rá szokatlan eréllyel. Hagyjátok abba! Hát nem ő mondta nekik? A 36. versben olvashattuk korábban, majd ezt mondta nekik, most azonban, akinek van erszénye, vegye elő ugyanúgy a tarisznyát is, és akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. Akkor miért kiállt rá ilyen keményen, ilyen erélyesen Péterre, aki most használja a kardját? Jézus védelmében használja a fegyverét. Miért ez a kemény, ma talán így mondhatnánk, pacifista parancs? Egy általános béke szempontjából, vagy erre akarná felhívni a figyelmünket az Úr? Először is azt látjuk, testvéreim, ebből a történetből, hogy az Úr Jézus nekünk önvédelmet enged, de támadást nem. Önvédelmet enged, de támadást nem. A 38. versben ott szóba kerül és kiderül, hogy van a tanítványoknál kard. Erre így szóltak, Uram, íme van itt két kard, ő pedig azt felelte, elég, épp elég. Pedig csak két kard volt velük, 13-an voltak. Vagy ha Judás nem volt velük, akkor 12-en. Ennyi embernek két kard. Mire való ez? Azt jelzi, hogy készek az önvédelemre. De ez a mennyiség, ennyi fegyver igazából nem fenyeget senkit. Jelzi, hogy készek az önvédelemre, de nem készek arra, hogy támadjanak. Mert hogy az Úr maga mondta, na ez épp elég. Van velünk két kard. Elégedjetek meg vele. Jelzés, hogy akármit nem tehettek meg velünk, de mi nem fogunk támadni rátok. És úgy érzem, szabad rögtön lelki párhuzamokat vonnunk, hiszen aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy a kard szimbólum is. Az Isten igéjének, szavának kardja, vagy szimbóluma. Egészen pontosan Pál az Efézus 6-ban így fogalmaz, vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. A lélek kardja tehát maga az Isten beszéde. És azt mondja ki ezzel, ott is az apostol is, és itt is az Úr utal rá, ne hallgasd el az igazságot, ha az Úrról hazugságot szólnak. Legyen nálad két kard, lelki kard, az Isten igéje. Legyen ott a szívedben, legyen ott a kezed ügyében. Mert, olvassuk más helyütt a zsidókhoz írt levélben, az Isten igéje élő és ható. Éresebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ne hallgass el gyáván, hanem forgasd az Isten igéjének kardját, a lélek kardját. De, ahogy itt olvassuk, ne feledd, és ez is nagyon fontos, hogy kétélű kard az Isten beszéde, azaz engedd, hogy először a magad életét érje el, és metélje ki onnan, ami nem odavaló. Engedd, hogy rád is hasson, mielőtt másokra hatna, hogy téged is, ha kell, vágjon, mielőtt másokat vágna. De legyen nálad az a két kardnyi, isteni íge. Ne légy fegyvertelen, de soha ne támadj. De soha ne támadj. Amikor az ige az intésről tanít például, többször így fogalmaz, hogy mindezt szelíd lélekkel tegyétek. Szelíd lélekkel tegyétek. Itt pedig, ahogy látjuk, Jézus ebben a konkrét helyzetben nagyon határozottan szól, hagyjátok abba! Nem az a dolgunk, hogy most nekiessünk azoknak, akik értem jönnek. Nem az a dolgunk, hogy mi támadjuk. Tanúi vagyunk az Úrnak. Így is lehet ezt megfogalmazni, és sokszor fel is hívjuk rá a figyelmet. Tanúi vagyunk az Úrnak. Nem az ő ellenségének ügyészei. Nem az a mi dolgunk, hogy ügyészként megállapítsuk, hogy milyen gonoszok a gonoszok. Hogy megállapítsuk, milyen bűnös ez a világ. Hogy milyen nemtelen módon támadják az Isten ügyét ma is. Egyesek, vagy éppen sokak. Nem az Isten ellenségének ügyészei vagyunk, mint ahogy nem is vagyunk a védő ügyvédjei sem ő neki, mert ő meg nem szorul rá. Hogy mi védő ügyvédnek képzeljük magunkat. Jézus a Getsemánéban mutatott hozzáállása arról szól, hogy az ő indulatával, azzal, amiről a Filippi levélben is beszél Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Az ő indulatával forgassuk mindig a kardot. Legyen az netán fizikai értelemben valamiféle vészhelyzet, ahol önvédelemre szorulunk, de elsősorban lelkiképpen értsük, Jézus indulatával forgassuk az Isten igéjét. Legyen a kezünk ügyében, de forgassuk az ő indulatával. Dunántúli kerületünk püspöke ezt a szakaszt elemezve ír több mindent, hadd idézek tőle néhány gondolatot. Ez arra bátorít minket, hogy merjünk mi is emberibb keresztjének lenni, merjünk emberibb hangon szólni, emberségesebben igét hirdetni. Talán épp ezt az emberibb hangot áldaná meg a Szentlélek azzal, hogy sokan meglássák Jézusban a Krisztust, az emberben az Istent. Tudnék, az emberré lett Krisztusban, Isten fiában az Istent. Ha az Úr Jézus nekünk önvédelmet enged, de támadást nem, akkor ezt nagyon komolyan gondolja. Ezért ilyen erélyes itt most a Getsemáné kertben. Hagyjátok abba. És majd látjuk, odalép mindjárt, hogy amit a tanítvány elrontott, a sebet, amit a tanítvány okozott, azt ő meggyógyítsa. Talán ez a fajta önvédelem még ott is elgondolható, már hozzáteszem, hogy most egy szélsőséges példát mondok, és remélem, hogy soha egyikünk sem éli meg. Jelen pillanatban inkább az Egyesült Államokban képzelhető el, ahol fegyverviselési joggal élnek a polgárok. De azért mégis egy pillanatra gondoljátok el, hogy szóba került a pénteki tabuk nélkül körön is. Ha van önvédelmi fegyverem, és rám tör egy betörő, gyilkos szándékkal, és ott vannak mellettem a gyermekeim, a feleségem, akkor vajon az a helyes, hogy én végignézem, amint lemészárolják a családomat? Nagyon nehéz kérdés ez, most nem bocsátkoznék jobban bele, csak példaként említem, hogy az önvédelemre vannak helyzetek, ahol megengedően szól, az önvédelemről megengedően szól, szólhat Isten vezetése. De akkor sem én leszek az, aki támadok. Hagyjátok abba a keménykedést, a támadást, a bántást. Erről beszél itt Jézus az ő tanítványainak. A második, amit látunk ebből a történetből, hogy az agressziót, a keménységet még időben hagyjátok abba, figyelmeztet az Úr Jézus Krisztus. Péter meg se várja a választ, ugye a többiek fölteszik ezt a kérdést ott a pillanatnyi zavarukban és ijegységben, Uram, oda vágjunk a karddal, olvastuk a 49. versben. Péter nem várja meg a választ, már is támad. Azt hiszi, tudja, hogy minek jött el az ideje. De mit gondoltok? Málkus fülét akarta levágni? Hát nyilvánvalóan nem. Az egyébként is halászember, aki nem volt gyakorlott a kardforgatásban, egész biztos, hogy nem azt tervezte meg, hogy na majd a jobb fülét eltalálom. Lehetetlenség is. Még egy gyakorlott katonának is. Nem, ő szét akarta locsantani a fejét. Csak hála Istennek nem sikerült. Talán a szolga is elkapta egy kicsit a fejét oldalra. De Péter ott buzog, és mindez Jézusért teszi. Majd én megvédem. Majd én támadok, és ha kell, ölök. Olyan szíve markoló, itt is, ott is hallottam már lelkészektől, amikor gyülekezeti tagok megfogalmazták valahogy így. Tiszteltes úr, én az én vallásomért ölni is tudnék. És lehet, hogy képletesen értették, de akkor is nagyon szomorú. Értjük mi Jézust, értjük mi az Urat. Hogy azt gondoljuk, hogy netán valamilyen szinten legalizálható, menthető például a keresztes háborúk szörnyűsége. Vagy akár még azt is megkérdőlezem, bár én nem voltam ilyen nehéz helyzetben, de akik a második világháború alatt szolgáltak, lelkész kollégák, megáldották a fegyvereket. Kellett ez? Csak úgy tegyük föl halkan a kérdést. Péter azt gondolja, mindent megtehet, ölhet is, ha kell. Jézus pedig rákiált, hagyjátok abba! Mit akartok ti elérni? Milyen indulat van bennetek? Ti megnyerni akartok embereket az Isten országa ügyének? Vagy vért ontani valamiféle igazságért, amit a magatokéinak gondoltok? Azt hiszitek, igazatok van? Ennek van most itt az ideje? Még időben hagyjátok abba. Amíg lehet, amíg még meg tudom gyógyítani a sebeket, amiket ti okoztatok. Mert ezt látjuk, testvérek, hogy itt még volt egy perc, még volt egy perc arra, hogy Jézus azonnal odalépjen, és a szolga fülét meggyógyítsa. Amíg még lehet segíteni az áldozaton, a ti áldozatotokon, addig hagyjátok abba. Mert Jézus kész segíteni. És odalép azokhoz, akiket mi sértettünk meg, és mi bántottunk meg, és a mi kereszténységünk, vagy vélt kereszténységünk miatt kerülik a templomot, de addig hagyjuk abba az agressziót, a keménykedést, amíg még Jézus odaléphet, hogy sebeket gyógyítson. Egy szomorú és nem követendő példát hadd idézzek föl, sajnos megtörtént eset, olvastam egy 38 éves öngyilkos férfiról, aki hátrahagyott egy kis levelet, és azt írta, 18 évesen súlyosan megbántottam az édesanyámat, aki nem sokkal ezután megbetegedett és meghalt. Soha nem tudtam bocsánatot kérni tőle, most pedig nem tudok együtt élni a lelkiismeret furdalással. Nem jó megoldás, nem ez a megoldás. Az öngyilkosság semmire sem megoldás. De arra példa mégis ez a szomorú eset, hogy elszalasztott valamit ez a fiatalember annak idején. Ezért mondja Jézus, ezért néha egy belekiált az életünkbe, hagyjátok abba, és engedjétek, hogy én lépjek, engedjétek, hogy odalépjek azokhoz, akiket ti megbántottatok, sőt, kérjetek erre engem, ne tüzet az égből, hogy máskor a tanítványok ugye ilyennel is próbálkoztak. Samaritánusok falujára, tűz jöjjön az égből. Nem, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mondja Jézus. Hagyjátok abba, és engedjétek, hogy helyrehozzam, amit ti elrontottatok. Sőt, szabad ezt kérnünk, testvérek, hogy hozza helyre azt, amit mi elrontottunk. Hogy a mákus fülét gyógyítsa meg az Úr. Mert irgalmas és kegyelmes az Isten, irgalommal és kegyelemmel van tele a szíve, és amit elrontottunk, elrontottam, kész meggyógyítani. De az agressziótokért, az agressziómért, a keménységemért még időben kérjünk bocsánatot. Még időben, hogy valóban odalépjen és odaléphessen. És a harmadik, amit ez a történet a szívünkre helyez, testvérek, hogy az Úr Jézus irgalma, ami egyetlen esélyünk, higgyünk benne. A mi üdvösségünkre nézve is az egyetlen esélyünk, hogy nem kemény, és nem keménykedik, hanem irgalmas az Úr, higgyünk benne, és egyben örökkévaló példaképünk, és azért példánk, hogy kövessük, hogy őt kövessük. A főpap szolgája annak idején Jézus ellensége volt, testvérek. Akármennyire is lehetne itt okoskodni és bölcselkedni, hogy talán parancsra tette, amit tett, teljesen értelmetlen ez a fajta filozofálgatás. Ott volt, Jézus ellen volt ott, részévé lett Jézus szenvedésének, a szenvedés útjának, amin végig kell mennie, és aminek a vége a szörnyű kereszthalál. Málkus Jézus ellensége volt. És mégis gyógyítja őt az Úr. Jézus méltán hagyhatta volna csonkán ezt az embert, fül nélkül, vagy akár elvérjezni is hagyhatta volna. Kikérhetné számon? Hiszen ez az ember azért jött, hogy őt elvigye, és végül a keresztfára szegezze, vagy ő, vagy mások, de közreműködik benne. Kikérhetné számon Jézust, ha nem törődne ezzel a szolgával? De törődik, gondja van rá, méghozzá azonnal. Nem elűzi isteni erejével, bár rá királthatott volna, és az egész csapatra, főpapokra, írástudókra, templomszolgákra, hagyjátok abba, vagy akár így, tűnjetek el, és eltűntek volna. Mint ahogy volt korábban, emlékezzetek, amikor Názáretben meg akarják kövezni, és csak rájuk néz, és megbénulnak, és szétnyílik a tömeg, és Jézus keresztül megy, nem tudják bántani, mert még nincs itt az órája, nincs itt az ideje. De Jézus nem kiállt ezekre a szolgákra, sem azokra a gyilkos, irigy ellenségeire, akik a haláláért jöttek, és a halálát kívánták. Nem kiállt rájuk, hanem meggyógyítja a szolgát. Nem ellenségeit figyelmezteti, ő értük csendben meghal. Ellenségeiért csendben meghal. Izsaiás könyve kívánkozik ide, az 53. rész egy verse. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágó hídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Nem ellenségeit figyelmezteti, ő értük csendesen meghal, hanem tanítványait tanítja ma is. Tanítványait tanítja, hogy a Máté 11 rögzíti, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ellenségei még itt is, nagypénteken is felismerhetik, mint Isten bárányát. Gondoljatok arra a századosra, aki a kivégzés parancsnoka. És ott, nagypéntek délutánján, hogy kiállt föl? Ez a marconak katona, ez a római százados? Bizony, ez az ember Isten fia volt. Jézus az ő ellenségeit újra és újra szólítja, és magához terelgeti. A megváltóhoz vonza. Irgalmas hozzájuk. Mint ahogy a tanítványaihoz is irgalmas, és irgalmas volt, ezért lehettek tanítványaivá. Irgalmas hozzájuk, és nekik is szívükre helyezi, a maiaknak is, a 21. századiaknak is, hogy egyetlen esélyünk, hogy irgalmas és kegyelmes Isten ő. És amit elrontottak a tanítványok, ő kegyelmesen helyrehozza, a sebeket begyógyítja. A bűneim okozta sebeket csak Jézus Krisztus vére tudja meggyógyítani. Csak Jézus vére. A szíveket nem lehet mással helyrehozni. A mi dolgunk, hogy bocsánatot kérjünk, de nem attól fog meggyógyulni a másik, hanem attól, hogy Jézus körülveszi, megszeretgeti, és a sebeit meggyógyítja. Az emberi szíven esett sebeket csak Isten szeretete képes meggyógyítani, semmi más. Ezért a hívőnek az a küldetése, hogy nem sebeket ejtsen, hanem sebekért könyörögjön, gyógyulásért könyörögjön, és nem csak fizikai gyógyulásért, hanem mindazokért a vágásokért, amiket mi, mint egyház, vagy mint egyén, mint gyülekezeti tag, vagy mint lelkész, amit mi okoztunk. És mint adventi üzenet ragadjuk meg, testvérek, hogy nem lehet akármeddig ezt tenni, mert ha az Úr visszajön az utolsó adventi napon, nem lehet helyrehozni dolgokat már. Nem lesz idő arra, hogy begyógyítson olyan sebeket, amelyeket én okoztam. Mint hogy a halálom után sem lesz erre idő, ahogy a gazdag és a Lázár példa története mutatja a Lukás 16-ban. Most itt az idő, hogy rádöbbenjek újra vagy először, irgalmából lehetek itt a templomban. Jézus irgalma az, amely hosszan tűri az életemet minden nyomorával, bűnével, mulasztásával, agressziójával, keménykedésével együtt. Jézus irgalma hordoz bennünket évek, évtizedek óta, és arra hív, hogy hagyjuk abba. Hogy hagyjuk abba, és legyünk irgalmasak, mint a mi mennyei atyánk is irgalmas. És legyünk közvetítői az ő szeretetének és az ő megjelenésének. Mert ahol ő megjelenik, ott meggyógyulnak a mákusok. Ahol őróla van szó, ahol őt dicsőítik, ahol ő rámutatnak, ott sebek gyógyulnak. Milyen szépen és konkrétan beszél erről a Lukács evangélium a 6. részében, ezt hadd idézzem még itt nektek. 35. verstől olvasok néhányat. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Higgyünk az ő irgalmasságában, és áldjuk őt érte, amellyel felénk fordult, amellyel elfogad, és kövessük őt az ő irgalmasságában. Egy példa jutott még eszembe, erről beszélgettünk egy kicsit. Reformáció napján szólt hozzánk az ige, arról volt szó, hogy nincs is és nincs és, csak az Úr. És fölmerült az a gondolat utólag, hogy meg lehetett volna konkrétan nevezni, hogy kik azok, akiket egyesek Jézus mellé tesznek. Jézusban is hisznek, és ő benne is. Vagy akár a kegyelemben, és mellette más dolgokban. És úgy újra átgondolva azt helyezte Isten a szívemre, hogy igen, meg lehet nevezni így konkrétumokat, de azt látom, hogy akkor már ítélkeztünk volna. Így viszont tanítottunk. És a tanítás van ránk bízva, nem az ítélkezés. A tanítás, hogy mindenki értse a lényeget, hogy nincs Jézus mellett is. Jézus is, meg mások is tudnak rajtunk segíteni. Nincs is. És nincs és, hogy Jézus a megmentőnk, megváltunk, és még más. Nincs más. Ezt valljuk, hirdetjük, hisszük és örülünk neki. Tanítunk, de nem ítélkezünk. Hirdetjük az igét. Ha kell, kardként elővesszük, de nem támadunk. Hanem meghirdetjük az Urat, mint egyedüli megváltót, mint az advent királyát, aki visszajön, és senki más elé nem fog odatérdelni az emberiség, csak Jézus Krisztus elé, és senki nem lesz igaz bírája az emberiségnek, csak ő, és senki nem lesz megmentője a hozzáfordulóknak, a hozzátérőknek, csak ő, és senkinek a vére nem törli el a bűnt, csak az ő drága vére. Hirdetjük, tanítjuk, a lelki kardot forgatjuk, hogy minket kiváltképpen való néppé olyanná formáljon az ige, amelyben Isten gyönyörködik, és amely valóban az ő irgalmasságának, az ő szeretetének és az ő örömének megjelenése, megjelenítése itt a földön. És végül egy példát hadd olvassak egy valakiről, akit én nem ismerhettem. A II. Világháború alatt Újpesten szolgáló lelkipásztor ír róla, de valahogy így, ahogy így olvastam, azt láttam, hogy mintha ez a Krisztusi irgalom sugárzott volna ebből az ismeretlen testvérből annak idején. Júlia testvérnek szólította mindenki, méltán, senki sem volt, így lett sokunk testvére, munkatársa. A frontról érkező halálhírek egy részét, amelyet hivatalból nekem küldtek meg a tábori lelkészek, ő kézbesítette. Egyedül nem győztem. Ilyenkor késő estig elmaradt, és szótlanul ment be a szobájába. Még légi riadó és bombázások alatt se jött le, hiába hívtuk. Csak legyintett és mosolygott. Tulajdonképpen mindig mosolygott. Nem csak az arca, belülről ragyogott. Azóta nem láttam olyan csúnya, szép, tündöklő arcot. Sokáig nem értettem ragyogása titkát. Nap mint nap víjogtak a szirénák, gyárak közelében laktunk, gyakran hullottak a bombák, a házakra is. Attól kezdve a késő délutáni légiriadók lefújása után, ha az ablakhoz léptem, mindig ugyanott és ugyanúgy találtam őt imádkozva, akkor is, amikor közvetlen közelünkben söpört el egy házat a légiakna. Ezután belépett a lakásba, és még sugárzóbb volt, mint máskor. Akár lámpát se kellett volna gyújtanunk, bár nem is volt szabad. Igaz, őt nem lehetett elsötétíteni. Elmondtam neki, hogy akaratlanul megfigyeltem, és hogy így ujjait emelgetve még senkit sem láttam imádkozni. Rám mosolygott, és azt válaszolta. Az az én olvasóm. Az olvasója? Csodálkoztam rá. Az. Amikor a hüvelykujjamat nyújtom ki, azokra gondolok, akiket a lélek eszembe juttat. Azután a mutató ujjam következik, akkor azokért mondok imát, akik Isten felé mutatják utamat. Magáért is akkor imádkozom. Amikor nagy ujjamat emelem fel, a világ vezetőiért könyörgök. Hagyják abba a háborút. Túl sok vér folyt már. A következő a gyenge ujjam. Azzal a gyöngéket, az üldözötteket, a kicsinyeket és haldoklókat ajánlom Isten kegyelmébe. A kis ujjam az enyém. Azzal kérem gazdámat, hogy halálomig vidám szívvel szolgálhassam. Hogy senki ki ne maradjon, azért tárom két tenyeremet az ég felé, és így kérem Istent, tartsa tenyerén a világot. Mégis, annak ellenére, amilyen. Mosolygott, és ahogy szokott, eltűnt a szobájába. Hagyjátok abba, mondja Jézus. És legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban imádkozzunk először. A 304. dicséret 4. versét megkeresve. A 304. dicséret 4. versszakát. Az utat egyengessed, szívemben a mérget, s üröm gyökerét égessed. Imádkozzunk. Urunk, azt kértük, hogy lelkemről a kérget, a keménységet vedd ki. Látod, hogy mennyi ilyen keménység gyűlik össze a mi szívünkben. Észesen vesszük és megkeményedünk, és irgalmatlanokká válunk. Sőt, amíg téged nem ismerünk, addig valóban azok vagyunk gyermekkorunktól kezdve. Hiszen már az óvodában ott van az irgalmatlanság a gyerekek között, és az iskolákat végig jellemzi ez. Köszönjük, hogy megállítasz, köszönjük, hogy ránk kiáltasz, mert szeretsz, mert bele kiáltod a szívünkbe, hogy hagyjuk abba, hogy az agresszió, a keménykedés helyett kérjük el a te irgalmasságodat, hogy lássuk, mi is ebből az irgalomból élünk, ezért lehetünk a tieid, ezért van bűneinkre bocsánat, ezért van helyünk a mennyben, egyedül azért, mert irgalmas és kegyelmes Urunk vagy, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, adj igaz bűnbánatot minden keménységünk fölött, hogy megbánva letehessük és kérhessük. Áldott szent lelket teremje a szeretetnek, az irgalomnak a gyümölcseit bennünk. Kérünk téged, Urunk, vezess minket. Leplezd le, amikor sebeket akarunk ejteni. Kiálts ránk időben, hogy legyen még idő bocsánatot kérni, megállni. És legyen még idő, Urunk, neked, hogy az általunk okozott sebeket begyógyíthast. Hadd ne éljünk vissza az idővel, mint ajándékkal, hadd vegyük komolyan az adventet, mint készülődést a te eljöveteledre. Urunk, köszönjük neked, hogy ma még lehet, ma még szabad, leborulhatunk lélekben a kereszt alatt. Köszönjük neked, hogy irgalmasan begyógyítod a mi sebeinket és másokét, és köszönjük, hogy a te szereteted valóságos gyógyító erő. Köszönjük, Urunk, mindezt, és így kérünk, hogy igéd ne szóljon hiába, hogy amit hallottunk, tanultunk tőled, azt hadd váltsuk apró pénzre otthonainkban, családjainkban, a munkahelyeken, az iskolában. Hadd lássa meg a világ, hogy hozzád tartozunk, az irgalmas Istenhez, és hadd legyünk készen, Urunk, arra, hogy a lélek kardját, a te beszédedet, ha kell, megfelelően forgassuk, soha nem támadva, hanem másokat segítve. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell, hogy védő ügyvédjeid legyünk, elég, ha tanuk vagyunk. És köszönjük, hogy nem vagyunk ügyészei sem a te ellenségeidnek. Hálát adunk mindezért, Urunk, és így kérünk, hogy vezess tovább, hogy ez a gyülekezet megújulva, egyen-egyenként megelevenedve, sokak számára mutathassa az utat az örökké valóság felé, hogy sokan megismerhessenek téged rajtunk keresztül, bármilyen esendők és nyomorultak vagyunk is. Hadd tegyünk bizonyságot rólad, mint egyedüli gyógyítóról, mint egyedüli megmentő és megváltó Úrról, aki visszajössz ítélni eleveneket és holtakat. Hadd dicsérjünk téged teljes szívünkből, és kérjük, Maradj velünk, Urunk! Gyógyítsd betegségeinket, betegeinket, légy ott a beteg ágyak mellett, kórházi ágyak mellett. Vigasztald a gyászolókat, erősítsd a megfáradtakat. Adj pihenést majd a téli szünetben, és legfőképpen adj örömöt az ünnepben, hogy tudjunk, Úr Jézus, valóban neked örülni, téged ünnepelni, téged dicsérni, a te születésnapodról bizonságot tenni. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetet, a várost, a hazát, a nemzetet, határon túlélő testvéreinket. Kérve kérünk, csendesítsd a háborúságot, akár Ukrajnában, akár Közel-Keleten, vagy bárhol, ahol a vér folyik, ahol a kardot ölésre használják, agresszióra, keménységre. Urunk, taníts minket csendes lélekkel, hűségesen imádkozni, és mindig mosolyogni. Mosolyogni, mert tudjuk, te győzelmes, hatalmas és irgalmas Urunk vagy, és tiéd a végső szó. Így köszönjük, hogy együtt lehettünk, és kérünk, maradj velünk, hogy a beszélgetésekben is a te igéje tovább munkálkodhasson az életünkben. Áldj meg, tarts meg szeretetedben. Szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Mondta volt az Úristen egy bíbor hajnalon. Várj reám, s ember leszek, hogy vonhassam igát. Szenvedek, s meghalok érted, mert meghallod imám. Várj reám, s örülj nagyon, mert te kisded, én vagyok, kinek hatalmában áll megmenteni téged, s a szeretet az egyedüli ok.